Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
Ha válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus? Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben.
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes kibeszélő podcast.
Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Roboraptor Podcast sokadik adásában, ezen a verőfényes novemberi éjszakán. Itt van velem Zsóter Indi Dániel, Mucsicska László és Stanisló Róbert, aki nagyon olvassa a telefonját. Szóval megint összegyűlt a szokásos csapat itt a Metu Rádióban, hogy kibeszéljük a legizgalmasabb geek híreket és témákat, amely ezen a héten a Thor című színes, szinkronizált amerikai filmsorozat legújabb epizódja, a Ragnarök. Beszéljünk először kicsit arról, hogy hogyan állunk a MCU-nak ez a vikinges, fantazis vonalához. Ahogy látom, a Thor filmeket általában legkevésbé közkedveltnek tartják. Nekem a emlékeim szerint, bár én mindkettőt egyszer láttam, az első résszel, azt még annó élveztem is, de úgy visszagondolva, a rangsorolni kéne a Marvel hősöket és a filméket, kb. A Thor helyezném a legalúra, szóval szerintem ő a legkevésbé érdekes hős, legalábbis a filmek alapján, hogyha nézzük, ti hogy vagytok ezzel?
Meglepő módon én egyébként kedveltem az első részét a Thornak, a másodikat már egyáltalán nem, bár azt is többször láttam, és az számomra a legfurcsább egyébként ebben az egész jelenségben, hogy míg a Thor karakterként szerintem tök megállja a helyét, de csak most ért be igazán, hogy hol is van az ő helye az MCU-n belül, addig maguk a filmek viszont egyáltalán nem hagytak bennem nyomot. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Thor, akkor mindenki tudja, hogy Chris Hemsworth, meg hosszú szőke haj, meg kalapács, de nem feltétlenül jutnak eszembe olyan nagyon ikonikus jelenetek, vagy nagyon jó monológok, vagy dumák. Azt szerintem érezte az MCU is, hogy ez nem egy olyan rossz karakter, de valahogy a filmekkel nem tudták ezt bebizonyítani.
Hát, hogy egy picit stílszerűek legyünk, szerintem a Thor filmek az MCU-nak a seggelyuka. Tehát nem ismerek olyan embert, aki azt mondaná, hogy én annyira imádom a Thor filmeket. Nem találkoztam
hát
még
ilyennel. Főleg, hogy talán a Chris Hemsworth a egyetlen, akinek talán színészileg ő a legkevésbé érdekes is, hogyha úgy belegondolom.
Hát ezt azért visszautasítanám, mert pont ezt a kiegészítést akartam tenni, hogy azt nem szokták mondani, hogy szeretem a Thor filmeket, de a Chris Hemsworth azt igen. Tehát, hogy őt azért sok ember vinné, még szerintem a Dani is.
Jó, hát én is.
Meg én is.
Rövid
meg a Robi
meg aztán főleg.
Na jó, én is.
És ennek a csávónak egyébként nagyon-nagyon jó humora van, ezt nagyon sok helyen kiemelték, de ez tényleg így van. Ez a csávó a Saturday Night Live-ban olyan improvizatív humorról tesz tanúbizonyságot minden egyes alkalommal, hogy bűn nem erre használni ezt a csávót.
Megkövezem magam, mert tényleg a szellemírtóknak, a új 2016-os szellemírtóknak a kevés jó pillanata a közül nagyon sok az éppen a Chris Hemsworth humorához volt köthető. De amúgy igaz, szóval egyetértek, szóval, hogy a Thor 2 az szerintem a leggázabb, legunalmasabb Marvel film volt.
Hát ne viccelj már, tehát az mennyire durva főgonoszi identitásválság, hogy neki az elképzelése, hogy ő el fogja pusztítani az univerzumot. És akkor mi lesz?
Nem értetted, mert sötét elf volt. És ez volt a motiváció, hogy ő a sötét elf, és ezért
annyira sötét, hogy nem tudja, hogy elpusztítja az univerzumot gyakorlatilag saját maga alá.
Ezt most sosem értettem az ilyen filmekben.
Ez a legnagyobb probléma szerintem általában az MCU-s filmeknek a zömével, hogy csak nagyon kevés, igazán érdekes antagonistát tudtak eddig felmutatni. Számomra a Loki is, az Ultron is ilyen kiemelkedő figurák voltak, és ezzel szemben a Thor 2-ben ez a sötét elf, aki tulajdonképpen mi az Istenért, pont az Éter nevű cuccal kell, pont az univerzumot, mert egy picit nekem úgy rémlik, hogy elkezdődött valami háború, félrerakták ezt a sötét elfet, majd felébredt, és nem vette észre, hogy eltett több ezer év, ugyanonnan folytatta a saját történetét, mint ahol őt félrerakták. De tulajdonképpen ez sem nagyon volt számomra megmagyarázva.
Ez a film a Jean-Paul Belmondóval.
Itt ér össze a Marvel univerzum a filmművészettel.
De pont rámutattál arra, hogy mennyire buta az egész, de valóban eltelik a kettő között több ezer év, de eleve több ezer évvel ezelőtt már miért volt akkor is az az ambíciója, hogy ő elpusztítsa az univerzumot?
Mert ő a sötét el, hát nem figyelted,
nem,
ő
nem volt érdekel, a sötét nem érdekel, ez nem indok. És emlékszem, a Danival beszélgettünk arról, hogy tehát hova lehet ezek után emelni a tétet? Tehát a következő antagonista az mit csinál? Az el fogja törölni az egész tér-idő kontinumot visszamenőleg?
Megteremti, és utána eltörli.
Ja, értem. Tehát, hogy ennyire brutálisan komolyan vehetetlen az egész sztor, és egyébként pont mielőtt jöttem ide, belenéztem az első részbe, hát kifejezetten irritáló. Tehát a Chris Hemsworth egy ilyen tahófalvi tahót alakít a film első felében, és aztán egyszer csak, amikor a tábor tűz mellett együtt romantikázik a Jane-nel, akkor utána egyszer csak hirtelen a vademberből egy érzőszívű
tiszta lény tarzan,
változik, és ennyi. És ez komolyan, tehát, hogy ez ennek a karakternek a fejlődése, hogy eddig tahó voltam, aztán tábortüzeztünk egyet, elmondtam neki, hogy egyébként ti varázslatnak hívtátok most tudománynak, de mi a kettőt nem választjuk szét, és onnantól kezdve már jó fej. Tehát, hogy...
Azt azért szerintem érdemes elmondani, hogy a emlékeim szerint a Thor a képregényekben ez a nagyon nemes lelkű, királyi, származású, előkelő figura, aki egyébként rúnákban beszél a képregényekben, tehát ilyen rúnaszerűen vannak általában megírva a szövegbuborékjai, nagyon, nagyon tisztelettudó mindenkivel, és ehhez képest szerintem ezt nem akarták belevinni az MCU-n belül a filmekbe, viszont akkor milyen lehet Thor, hogyha nem ilyen?
Épp ezt mondom, hogy az összes többi hősnek megvan egy ilyen egyértelműen, vagy valamilyen sokkal érdekesebb szerepe, vagy karakter fejlődése. Szóval, hogy ott van az Amerika kapitány, ami nagyon fura, szóval, hogy Amerika kapitányra csomóan úgy gondolnak, hogy ő milyen elavult, meg hogy tényleg, hogy itt ugrál a spandex jelmezbe, és így, hogy Amerika fuck yeah, ilyen propagandahős, és mégis a legérdekesebb karakter lett a filmekben azáltal, hogy fogták ezt a 40-es évekbeli figurát, a 40-es évekbeli morájával, és belerakták ebbe a mocskos mai valóságba, és megnézzük, hogy fejlődik, hogy alkalmazkodik. Vagy ott van a Tony Stark, aki tényleg egy ilyen arrogáns, alkoholista pöcsből próbál meg hős lenni. Vagy mit tudom én, ott vannak a apa komplexusos Star-Lord, vagy a Hulk, aki ugye egy ilyen Dr. Jekyll, aki meg saját magával küzd, és ez mindegyik érdekesebb, és ehhez képest tényleg itt van ez a Thor, akiről annyit sikerült a filmekbe, hogy ő az ilyen tékozló fiú, aki egy ilyen nagypofájú izé, de és akkor a végén hős lesz belőle, mert helyén van a szíve. És pedig én amúgy a fantazi az nekem nagyon szívügyem, és például nekem a Thor 2-be tetszett volna a sokkal fantazisabb vonal, de annyira limonádé film volt egyrészt a főgonosz miatt, meg másrészt meg ez emlékszem pont a Sötét lovag után jött ki, amikor próbáltak mindent ilyen sötéten eladni, hogy benne volt, hogy a Star Trekben is, hogy Into Darkness, ez is The Dark World, és közben annyira infantilis poénokkal volt el, hogy egyik pillanatban jött ez a szerencsétlen elmaszkírozott Christopher Eccleston, aki egyetlen arcizmát sem tudta a smink alatt megmozdítani, és mondta, hogy elpusztítom a világot, beívek a sötét úr. És utána meg az volt a poén, hogy a Thor felakasztja az esernyő mellé a kalapását, és...
Igen, ez nagy probléma volt, és még a Danira reflektálnék, hogy annyira nem tud az MCU azzal mit kezdeni, hogy van ez a rúnákban beszélő csávó, hogy a bosszúállókban ugye erre vonatkozólag azért van poén a Tony Stark részéről, tehát ez a és jó anyád tudja, hogy a ruháit viseled? Tehát, hogy...
Ennek a podcastnak is az egyik, az intójának az egyik szövege ez.
Így van, és ezt legalább így a harmadik részre most már így elfelejtették a fenébe, tehát most már meg se próbálkoztak rúnákban beszélni, bár mondjuk így megnézném, hogy hogyan tudna improvizatív játékkal Chris Hemsworth rúnákban beszélni.
Igen, de például szerintem a Avengers filmekben is Thor volt a, szóval az ilyen kisebb hősökön kívül, akinek nincsen önálló filmje, mint a Hawkeye, meg a Black Widow, a Thor az eléggé partvonalra volt helyezve ezekbe, szóval hogy a Avengersben, az első részben az egyetlen egy Thor pillanat, amire emlékszek, amikor Hulktól kap egy maflást, és szóval nem emlékszek nagyon, hogy neki olyan önálló nagy pillanatai lennének. A Avengers Age of Ultronban, ami ugye fölvezeti ezt a Thor rész szerintem, meg a, ami fölvezeti a Ragnarököt, szerintem a film egyik legnagyobb hibája, hogy így van egy ilyen külön, tök érdektelen Thor szál, ami arról szól, hogy Thor elmegy jacuzzizni, és közben ilyen fura flash-e van, és így lát ilyen fura dolgokat, és így tökre nem kötődik a filmhez, aztán végén visszajön kicsit pofoszkodni, vagy nem is tudom, hogy ott volt-e a végén.
Ott van a végén.
Ott van, igen, és egyébként ott annál a résznél még volt egy csomó minden, amit ki is vágtak. Tehát, hogyha visszaemlékeztek, akkor a trélerekben volt egy fekete kopasz nő, akivel ott volt valami kalandja a tréler szerint, de ez utána a filmben nem került elő. Tehát, hogy az egy-egybe kivágták belőle. Nem tudom, hogy a DVD verzióban ott a kimaradt extrák között ez ott volt, de nagyon sok mindent leforgattak, és tényleg annyira leválik az egész filmről. Bár mondjuk az egész Ultron kora az olyan, hogy A-ba megyünk, B-be megyünk, C-be megyünk, D-be megyünk, visszamegyünk A-ba, történik valami, és csomó ilyen információ halmozás szól az egész.
Robert, a Thor 1-2-höz még hozzáfűzni valamit?
Hát én nem is emlékszem egyébként az első két filmre, tehát én teljesen egyet tudok érteni veletek. Én mondjuk mélyebbre mennék, mint Laci, na már nem a lyukban, hanem mint testrészben, tehát én úgy gondolom, hogy igazából Thor annyira leszorították valahol az okni szintjére, amit még mindig elfed az egész MCU-nak az outfitje cipővel együtt, hogy tényleg nem emlékszem rá. Pedig én szeretem, sok filmet nézek, Marvel-est.
Te ilyen fanboy vagy, Robert?
Hát fanboynak nem mondanám magam.
Ilyen Bérenc?
De...
Marvel Bérenc,
igen, azaz. Marvel Bérenc vagyok.
A Kevin Feige milyen gyakorta utalja a számlát?
Hát a számlát sokszor utalja, csak én nem fizetem ki neki.
Na, akkor beszéljünk is a...
Egy valamire hadd emlékeztesselek titeket. A Thor első részében a kiszőkített szemöldökű Chris Hemsworth. Csak ennyit mondanék. Tehát annyira örülök, hogy erre rájöttek, hogy ez borzalmasan áll a csávónak, és utána ez már nem volt, és most már közel természetesnek tűnik a haja is, a szakálla is, és a szemöldöke
és
is.
És én most olyat fogok mondani, amitől besírnak az emberek, de meg megutálnak minket, de vállalom, mert szerintem a Loki sem egy olyan izgalmas főgonosz, ő is egy halálsablonos figura, ahogy a adoptált gyerek, aki rájön, hogy adoptált, és ezért nagyon bosszús lesz, és nagyon meg akarja uralni a világot, mert hogy ilyen kis gírnyó, aztán majd oda jön az erősebbik bátyja, azt jól lecsapja neki a pofont, de őt a...
Azért egy kicsit árnyalta, szóval benne
szerintem egyébként. Őt a színész, szóval szerintem őt a Hiddleston miatt lett a Marvelnek a sokáig az ilyen főgonosz etalonja, mert
hát igen,
de már el is vesztette ezt a főgonosz jellegét a Loki. Tehát a bosszúállókban még az volt.
Igen, azt mondom, egy ideig.
És a Thorban is ott volt egy ilyen, a Thor 2-ben volt egy kis buddy movie-zás, de aztán persze a végén geci volt. Most is megint van egy ilyen évődés, de hogy nem ez a...
Már nem, igen, már.
Már elvesztette
de
ezt.
De az ő potenciálja kimerült szerintem az első. Thor egyedül le tudja pofozni a kalapácsával, vagy anélkül, innentől kezdve nem ellenfél egy bosszúállóknak például.
Beszéljünk is akkor, hogy így... fölemlegettük ezt a jó emlékű Thor filmeket, hogy akkor gondolom az jön le, így a szavaitokból, hogyha jött volna egy Thor 3, szóval csak így mondanak ennyit, hogy lesz Thor 3 majd, akkor nem igazán vártátok volna, vagy azért így nulla ismerettel.
Hát
hogyha...
minden Marvel filmet megnézek én is, szóval hát nekem nem mérvadó a dolog, de az biztos, hogy semmilyen várakozásom nem lett volna, hanem a Taika Waititi a rendezője. Kb. Ugyanúgy viszonyultam volna hozzá, mint most a Fekete Párduc filmhez. Tehát teljesen neutrális érzelmeim vannak vele kapcsolatban. Lesz, tök jó, megnézem, de annyira nem izgat.
De ugye végül mégiscsak a Taika Waititi nevű új-zélandi fenegyerek rendezte, aki gyakorlatilag a, hát nem az első, mert ugye a Hangyát is egy vígjáték rendező rendezte, de tényleg egy, szóval az ő filmei, a Hétköznapi Vámpírok, a Vademberek hajszája, lehető legtávolabb állnak a Marvel filmektől, független vígjátékok, és nézzük, hogy mit hozott ki a Ragnarökből. Ugye a Ragnarök a nagy viking, skandináv isten panteonnak a világégésembe. Gyakorlatilag meghal az összes főisten, elpusztul a Asgard, és utána egy új világ születik, amiben már óriások sincsenek, meghal a Thor, meghal az Odin, meghal mindenki. Szóval ez egy nagyon komoly, ilyen eposzi méretű film is lehetett volna ilyen, sőt, a Age of Ultronban milyen előrevetítések voltak, azok kb. Ezt hintették el, hogy itt valami nagyon durva, nagyon sötét dolog lesz ebből a Ragnarökből, címéhez mérten, és az lette belőle.
Annyit akarok hozzátenni, hogy így érezzük a Máté szavainak súlyát, hogy ez a Ragnarök a vikingek körében, illetve ezeknél a skandináv törzseknél, ez tényleg azt jelentette, hogy mindennek vége van. Tehát ők nem jutottak el odáig, hogy de majd jön egy új világ ennek a helyére, tudták, mert le volt írva a jövendőlésekben, de hát azok az emberek, akik hittek a Ragnarökben, ők tudták azt, hogy a saját életüknek vége van azon a ponton. Tehát, hogy itt ez körülbelül azon a szinten van, mint a bibliai jelenések könyve, hogy ez tényleg egy ilyen totálisan mindennek a leges legvége, és ezek a törzsek baromira féltek ettől. Tehát, hogy itt nem elég az, hogy ez egy jövendőlés a világ végéről, hanem ez konkrétan egy ilyen állandó félelem, és hogy ennek fényében való életet jelent ezeknél a törzseknél a Ragnarök, és szerintem tök jó, amit mondtál, hogy az Ultron korában ezt a hangulatot próbálják meg eladni, és ehhez képest, mikor megjött az első Thor trailer, akkor így nem nagyon tudod összeegyeztetni a színes műanyag páncélos világot, meg a Led Zeppelin ezzel a nagyon-nagyon súlyos világ végével.
A Ragnarök ez egy ciklikusságnak a kezdete. Folyamatosan újjászületik a világ, folyamatosan újjászületnek az istenek, és ugyanúgy a végéhez érnek, de utána újra kezdődik minden. És a főbb eseményekben nincsen változás, Loki valószínűleg ugyanúgy örökbefogadott gyerek lesz, Thor valószínűleg ugyanúgy tahófalvi tahó lesz, de hogy apróságokban lesz folyamatosan változás. A jelenések könyve az tényleg egy elvágólagosság, tehát jön az apokalipszis, és akkor utána lesz valami, de biztosan nem az, hogy újra kezdődik minden.
Azok az emberek, akik mondjuk ebben nagyon hittek, és akiknek ez az életében jelen volt, ők ettől tartottak, tehát hogy itt nem ez a fontos, hogy azért ez a társadalmi szinten már, ha lehet beszélni ilyenről, hogy skandináv társadalom.
Miért lehetne?
Mert azért nem egy ilyen klasszikus értelembe vett felépítését kell ott elképzelni a társadalomnak.
Hát, de attól az még egy társadalom.
Okay.
Csak nem egy modern társadalom, hanem egy másfajta társadalom.
És pontosan emiatt a nagyon ilyen, hogy is mondjam, tehát emiatt a nagyon ilyen természeti jellege miatt ennek a társadalomnak, ez egy valós fenyegetésként élt az emberek fejében.
De szerintem mindannyian félnénk a kibaszott hegymagas tűzóriástól, aki így eltipor mindent.
Én azért egy picit csodálnám.
Én is megnézném előtte.
Szerintem félnétek.
Fél, persze, hogy félnénk, de én azért érdekel.
Az biztos, engem, hogy
egy hatalmas nagy istenség ott van, és ott szétcsap engem a lávás kardjával, meg nyálával, meg
izzadságával. El tudom képzelni a Robertet, mint a South Parkban a Cartman-t, amikor így fölül a Cthulhu-nak a hasára, és elkezdi simogatni, és így...
Elmondjuk, miről szól a film, ez a Ragnarök dolog? Van egyáltalán ennek ilyen történet, amit érdemes elmondani, megosztani?
Hát szerintem ebben nem különbözik a többi Thor-filmtől, ahogy nagyon kevés története van.
Igazából arról szól, hogy...
Jön a világ vége, és természetesen nem tudják elkerülni azt. És közben meg bejön egy ilyen Planet Hulk szál.
Na, akkor nézzük, hogy miről szól a Ragnarok. Előre szólok, hogy spoileres adás lesz, mint mindegyik adás. Nagyon egyszerű a sztori. Thor elindul, hogy megállítsa a Ragnarököt, mert folyamatosan gyötrik ezek a lázámok, mert az Age of Ultron óta gyötrik. Miközben így ezen foglalatoskodik, hogy ne legyen annyira Ragnarök, visszatér az elhallgatott leány testvére, Hela, alias Kate Blanchett, aki egy ilyen nagyon badass, szuper csajci, és erősebb mindenkinél. És
hát ilyen emós, bót,
hamar átveszi, igen, a hatalmat Asgard fölött, és Thor, Loki, meg még néhány vidám barátjuk tudja csak majd megállítani a film végén, szóval Thor így összeszedi a csapatot, és neki indulnak megállítani a Hellát, és megmenteni Asgardot, meg a világot, mert ez egy nagyon kicsit megalomán csaj, mert Odin bezárta nagyon hosszú ideig, és ez neki nem esett jól, és most próbálja kiélni magát. Ez így elmondva amúgy annyira szögegyszerű, ebből egy Thor sötét világ is kiszűlhetne, mert gyakorlatilag ugyanarról van benne szó, hogy jön a nagyon gonosz gonosz, és a Thornak meg kell állítani.
Itt a Ragnarök az nem egy megállítható valami, hanem ez lesz. Tehát itt nincs olyan opció, hogy ezt bárki megnyeri ezt a háborút, mert ez így megvan jövendőben, ez fog történni. És ugye a filmnek erre van egy megoldása, hogy aztán hát mégis mi a happy end. Abban viszont szerintem nagyon nagy különbség van a sötét világhoz képest, hogy megjelent Héla, aki bejelentette az igényét a trónra, teljesen elfogadható érveket támaszt fel. Még akkor is, hogyha ezzel az ember, nyilván mivel a pozitív színi hősöknek drukkolsz, ezért nem akarod elfogadni, de nagyon-nagyon jól lefestik szerintem ebben a filmben, hogy itt az istenek, azok még emberibbek, mint ahogy mi azt eddig gondoltuk, és itt Odinról szerintem elég súlyos dolgok derülnek azért ki, és ennek fényében innentől Odinnak az öröksége, ami ugye maga Asgard és maga a királyság, az szerintem egy ilyen, ez egy kicsit ez a véres gyémánt helyzet.
És most nagyon fontos dologra tapintottál rá, mert hogyha valóban lebontjuk az egész filmről ezeket a nagyon jó kis gegeket, amik benne vannak, nekem sokkal inkább emlékeztet egy igazi királydrámára, mint a nagyon komolykodó első rész Kenneth Branagh-val. Tehát, hogy ebben a filmben tényleg kőkemény dolgok csapnak össze, és ha belegondolunk, a középkorban teljesen logikus és magától értetődő volt egy ilyen trónigény. Tehát itt van ez az aranyifjú, aki egyébként nem foglalja el normálisan a helyét, mert hogy mindenfelé külföldön üldözi a...
Mentségére legyen mondva, nem is tudta, hogy neki el kéne foglalni a helyét.
Nem is akarja egyébként, nem ezt akarja, el is mondja.
Igen, tehát hogy van egy trónörökös, aki nem igazán szeretne itt lenni, hanem tényleg a muzulmánokat üldözi a Szentföldön, és erre megjelenik egy másik jogos trónörökös, aki megfogja és elfoglalja a trónt mindenféle eszközzel.
És aztán megjelenik egy harmadik, még jogosabb trónörökös.
Így van. Tehát, hogy szerintem ez a film sokkal inkább királydráma, mint az első rész. Ez meg már csak a Waititi-nak a nagyon ügyes húzása, hogy ebből a kemény drámai helyzetből egyébként valami tök könnyen fogyasztható dolgot hozott össze.
Ez a film egyedül a ő húzása szerintem. Szóval ritka látni ilyet ilyen nagy blockbuster filmnél. Nyilván ez nem egy szerzői film, hiszen nem a Waititi írta a forgatókönyvet, de annyira elképzelhetetlen ez a film egy másik rendezővel, míg például ugye a Sötét világot az egy tévés arc rendezte, szóval egy csúnya szóval élve egy ilyen bérrendező, akit teljesen ilyen stílusmentes nagyjából, vagy a Hihetetlen Hulkot is nagyon könnyen el lehet képzelni bárki mással, hogy megrendezi, és sokan mondják, hogy a Marvel filmek mind ugyanolyanok, és ebben is megvannak azok a cselekmény szinten, azok a tipikus ilyen Marvelesnek mondott fordulatok, vagy bevett formulák, de stílusban ez is nagyon egyedi. Szóval persze voltak már vicces Marvel filmek, de ez sokkal viccesebb, mint talán még a Galaxis őrzőjénél is. Ha nem is viccesebb, de sokkal kevésbé akarja magát bármilyen szinten drámának eladni.
Hát most nagyon sok dolgot vetettél föl, és nehéz is egyenként reagálni rá. Annyiban mentsük föl Alan Taylort, hogy neki, ő annyira bérrendező volt, hogy még a végső vágás joga sem volt nála. Tehát amikor ő megrendezte és elkészítette, és a vágóasztalon összeállt valamilyennél ez a film, akkor a Kevin Feige-k aztán még nagyon-nagyon sok mindent alakítottak rajta, és ez már egy másik podcastnek kéne, hogy a témája legyen, hogy az ilyen nagy franchise-ok esetén mennyire jó vagy mennyire nem jó, amikor a stúdió ennyire beleszól egy filmnek az elkészültébe. Másrészt pedig szerintem pont azért jó, hogy felhozod a Guardians of the Galaxy-t, mert a James Gunn-nak viszont tényleg van annyi humorérzéke, hogy azért ő is keresztül tudta vinni ezt a víziót, amit ő elképzelt a fejében. És talán még ő tudta volna hasonlóképpen valamennyire újraértelmezni
a Thort. De éppen én most a MCU-t szeretném védeni, hogy tényleg mostanában már egyre inkább, mondjuk a Winter Soldier óta legkésőbb, tényleg az érződik, hogy nyilván nem adnak 100%-os izét egy rendezőnek, mert nyilván ez egy bigger picture része az összes film, de hogy itt is az érződik, hogy amennyire lehet egy ilyen blockbusterbe, úgy a Waititi képes volt hű maradni önmagához, és nem például az volt, mint a Fantasztikus 4-esnél, hogy fölkérünk egy csávót, akiről tudjuk, hogy milyen független filmeket csinál, majd próbáljuk megfúrni, hogy csináljon valami sablonfilmet, és akkor így a kettő között lesz valami vacadék, hanem tényleg az érződött, hogy látta a stúdió, hogy ez egy vígjátékrendező, alapvetően, mert vígjátékokat csinál, és hagyták, hogy csináljon egy vígjátékot, annak ellenére, hogy mikor az előző filmben, amiben a Thor felbukkant, nem ezt vetítették előre, hogy ebből feltétlenül vígjáték lesz, de arról beszéljünk, mert azt hiszem még nem került szó, hogy amúgy hogy tetszett nektek a film?
Én egyetértek abban, hogy az alaptörténet az annak ellenére, hogy igazából egy komolyabb és egy racionálisabb struktúrával rendelkezett, mint például a Sötét világ. Ehhez képest sokkal nagyobb, jobban állt neki az, hogy nem hagyták, hogy elmenjen ebben a szerintem egyébként lerágott csontú királydrámába, mert azt, hogy jön valaki, aki igényt tart a trónra, mert egy elfeledett nagy testvér, vagy nagy húg, vagy nagy nővér, az egy lerágott csont szerintem. Tehát ez így egyébként abszolút kevés. Itt ennek pont az tett jót, hogy ebből kimertek lépni, és igazából rohadtul nem a Ragnarokról szólt, hanem arról, hogy hogyan jut vissza Thor a Asgardba. Csak hogy megakadályozza a nővérét abban, hogy megtörténjen a Ragnarok, holott a nővérének nem is az volt a célja, a nővérének nem is az volt a funkciója, hogy ő legyen a Ragnarök.
Olyan jó érzékkel van ez az egyszerű sztori tálalva, szóval például mondták, hogy van benne ugye ez a Planet Hulk-os szál, szóval, hogy a film közepén Thor elvetődik egy idegen bolygóra, ahol találkozik a Hulk-kal, meg másokkal, de az egy olyan kis külön epizódként is funkcionálhatna. A Valérián közepén is van egy olyan epizód, ami arról szól, hogy a főhős kiszabadítja a főhős nőt. És egy ilyen tök hosszú 40 perc a film közepén, amit egy az egybe ki lehetne ragadni, és nem csorbulna a filmnek a története semennyire. És például ezt tök jól megcsinálták a Thorba, hogy ezeket az epizódokat, ezeket a kvázi gegeket, ezeket tök jól úgy szervesen összetudták fűzni, hogy a történetben volt szerepe annak, hogy miért van most éppen ott a Thor, és hogyha onnan eljött, máshogy jött el, mint ahogy ott volt.
Igen, és ezért nem győzöm elégszer dicsérni a Waititit, mert annak ellenére sikerült jól összefűzni ezeket a pici epizódokat, hogy egyébként szövegileg, meg minden más ott nagyjából improvizáció volt. Tehát rendben van, hogy meg volt akadva, hogy oké, innen megyünk ide, utána ez történik, utána pedig így érünk el a Ragnarökhöz, de a szövegileg összekötő matéria az ott formálódott, és valahogy mégis konzisztens lett a végére.
Gyakorlatilag én is úgy tudom elképzelni, hogy belerakta Jeff Goldblumot, és annyit mondott neki, hogy Jeff, most te Jeff vagy, és fölvétel, és akkor Jeff Goldblum odállt, és elkezdett szintetizátorról játszani, mert Jeff Goldblum ezt csinálja a szabad idejében, hogy szintetizátorról játszik, és kész. És ebből jött egy tök jó film végül megszületett.
Meg uralkodik egy ilyen arénában, igen. Gondolom. Meg ilyet. Ugye nagyon sok kritika éri egyébként a komment szekcióban a filmet. Na jó, nagyon soknak nem mondanám, inkább kevés, hogy ez miért nem komoly, mert hát Ragnarök, és akkor itt halálosan véresnek kellene lenni.
Na,
az egésznek.
Most basszom föl magamat.
De ez, srácok, tehát tényleg ez egy valós esztétikai érv, hogy egy film miért nem olyan, hanem olyan?
De nem az, de
igen. Én nem sosem értettem ezeket a vergődéseket.
Hogy... itt most az van, hogy miért nem komoly, miért nincs tétje de az egész filmnek, hogy halál, meg élet, meg
igen,
sorsváltozás.
Igen, és én tökre elképzelem, minek? Hogy ezzel ő nem tud azonosulni, ez gyerekes, ez stb. Igen, de ezt elmondani ezzel a Thorral kapcsolatban kb. Olyan, mint a pankrációról elmondani azt, hogy hát de a pankráció az kamu. Tudjuk jól, hogy kamu. Ez, szóval nem kell mindent véresen komolyan venni. Vannak hősök, akiknek jól áll, ha komolyan vesszük. Például a Megtorlónak, aki kvázi nem is hős, hanem egy önbíráskodó pszichopata, őt el lehet adni komolyan, de egy csávót, aki a pörőjével repül, egy piros köpenybe, meg egy ilyen nagy zöld melákkal veszekednek, szóval azért itt érezzük, hogy azért ez nem feltétlenül muszáj.
Erőltetettnek érződne nagyon, hogyha ebből egy drámát csinálnak.
Ez a film, ez egy Space Adventure mozi, ez egy Flash Gordon, ez egy John Carter, aminek nem feltétlenül kell, egy ponyva, gyakorlatilag egy ponyva szórakozás, egy nagyon jó megcsinált, nagyon szórakoztató, nagyon stílusos, ponyva kaland film, ami ráadásul szerintem nem baj, ha
szórakoztató.
Egy most... szuperhős film nem veszi magát komolyan, mert vannak olyanok, amik komolyan veszik magukat, de nem ettől lesz úgy idézőjelben felnőtt a műfaj, ha mindegyik szuperhős film az egy Logan lesz, vagy egy Sötét Lovag.
Én azt fűzném egyrésztről hozzá, hogy nekem nincs például igényem arra, hogy folyton minden egyes film, amiben beülök abba a kényelmes mozifotelbe, az engem az élet értelméről próbáljon valamilyen úton módon elgondolkodtatni. Vagy arról, hogy mégis mit célunk a világban, vagy egyebek.
Mert van, amikor... konzabáló konzumidióta vagy.
Így vagy, így ilyen konzumidióta vagyok, aki leül a dagad seggére, és szeretne egy jót röhögni, miközben issza a becsempészett sörét. Tehát ezt akarom élvezni néha. Persze szükség van, meg igényem van arra is, hogy valami komoly hangvétele legyen a történetnek, vagy magának a filmnek, de ettől függetlenül felesleges. A másik dolog pedig az, hogy adott egy téma, ami mögé egyébként egy olyan prekoncepciót látunk, ami egy komolyságot mutat, az még nem jelenti azt, hogy az csak úgy lehet megközelíteni. Tehát én mindig azt mondom, hogy a végeredmény számít. Tehát vannak témák, amik valószínűleg már csak erkölcsi dolgokból is nem fogunk vígjátékként hozzányúlni, viszont vannak témák, amikhez hozzá lehet, ilyen például pont a Ragnarök, amit nyugodtan meg lehet közelíteni úgy, hogy ez egy nagyon-nagyon jó munkás kis vígjáték lesz. Jó, akkor
ezt egy vikingnek meséljed el a 600-as években, menj, hogy egy vikinghez is.
Jó, visszamegyek a 600-as évekbe, és elmesélem a vikingnek azt, hogy a Ragnarököt lehet ám mosolyogva is végigülni. Tehát ez...
Arról beszélünk szerintem, hogy a film egyik legnagyobb erénye szerintem pont a karakterei, szóval amennyire egyszerű, többé-kevésbé kicsit statikus karakterei vannak, például a színész választással annyira jók ezek a figurák, és valahol mindegyiknek megvan a nagyon egyszerű, de tiszta motivációja és célja, és nyilván ettől lesz egy film jól vagy rosszul megírva, nem attól, hogy komolyan veszi magát, vagy vicces, vagy sem, de hát igen, egy olyan filmről beszélünk, ahol kb. A legkomolyabb karakterfejlődésen a Karl Urban által játszott Pribék.
Scourge.
aki kígyó nyelvűből a végére dreadbíróvá avanzsálódik, és csodálatos, és Kate Blanchett a másik, aki nagyon csodálatos, és mindenki csodálatos ebbe a filmbe.
Elhangzott az improvizáció, mint az egyik nagy erénye ennek az egész mozinak. Igazából, hogyha kivesszük az improvizációt, és azt feltételezzük, hogy ennek volt egy megírt forgatókönyve, tuti, hogy ez nagyjából besorolható lenne a Thor 1-2 mellé, függetlenül a Waititinek a jelenlététől, mert pontosan azért érzem azt, hogy ezen az improvizáció az, ami igazán nagyon sokat dobott, mert egyébként valóban, hogyha fogjuk egyedül egyenként a karaktereket, ezek annyira nulladimenziósak gyakorlatilag. Vannak jók, vannak vicces jók, vannak rosszak, meg vannak vicces rosszak. És akkor kb. Ebbe a négybe mindenkit be lehet sorolni, és ezen kívül pedig mit tudom, mindenkinek más a ruhája, és máskor tűnik fel a filmben. Egyébként meg tényleg arról szól, hogy eljönnek Asgardból, elmennek a Sakaarra, ott vannak, majd visszamennek. És attól nagyon-nagyon zseni szerintem ez a film, hogy valószínűleg a Waititi rájött arra, hogy meg kell teremteni a karakterek közötti kémiát valamilyen módon, és ezt nem lehet máshogy megteremteni, csak azzal, hogyha azt mondja nekik, hogy improvizáljatok, mert abból lesz valami, és biztos, hogy ezt a filmet legalább háromszor annyi nyersanyaga van, mint amennyi lett a végső.
A hétköznapi vámpíroknak is olvastam, hogy kriminálisan hosszú, egy sorozat kijönne annak a másfél órás filmnek a nyersanyagából, és itt azért valószínűleg, szerintem azért annyival több nem lehet, mert azért ez mégiscsak költségesebb egy ilyet leforgatni, vagy nem tudom.
Valószínűleg tartom, hogy soha ennyit Marvel filmre még nem próbáltak, mint erre.
Az biztos.
Mert hogy az, hogy az impro az általában úgy működik egy filmnek, hogy rengeteg próba, rengeteg, és a végén rögzítenek belőle valamennyit. És azért működik baromi jól, mert egyszerűen felemelő, hogy ilyen emberszerű mindegyik figura, még a Hulk, még a Korg, még
a Korg például
a Groot mellett most ő a második kedvenc.
Szerintem azért fontos, amit mondasz, mert hogy a Bosszúállók első részét is azért szeretik sokan, meg szerintem mi is, mert hogy ott is alapvetően a szereplők közti kémia a hangsúlyos. Oké, rendben van, jön a Loki-féle fenyegetés, de attól válik valamilyenné ez a film, hogy ott van ez a hat ember, és egy csapattá alakulnak, és a köztük lévő kémia, a formálódás adja a savaborsetenek a filmnek. A Bosszúállók második része már azért egy döcögősebb valami, mert ott viszont bejön két újabb szereplő, nagyon sok epizódot akarunk beletenni, nagyon össze akarunk kötni mindent mindennel, és ott ez a túl bonyolított sztori már teljesen a karaktereknek a rovására megy. És azért vagyok baromira kíváncsi, hogy majd mit hoznak ki a végtelen háborúból, hogy ott ez a rengeteg karakter, ami 20-nál is több, hogyan fognak egyáltalán egymással viselkedni, hogy nem-e ott is egy bosszúálló kettőt kapunk, ahol a rengeteg sztori szál, ami itt végre összeáll, agyonnyomja az egész történetet.
Szerintem, szóval igen, épp ez a mozi univerzum filmeknek szerintem a legnagyobb rákfenéje, ami nagyon sok ezen csúszik el, hogy nem azzal foglalkozik, amivel kéne. Nem azzal foglalkozik, hogy elmesélje ezt az egy történetet, amiről szól, hanem mint a Age of Ultronba, hogy folytatnia kellett, le kellett zárni az Avengers által fölvitt dolgokat, meg kellett alapozni a Ragnaröknek, meg kellett alapozni az Infinity Warnak, közben az Ultronnak a sztoriát el kellett mesélni, stb. És ezek között úgy elveszik maga a film, és ezért is nagyon szimpatikusak az ilyen filmek nekem, mint a Ragnarök, ami itt van, egy nagy univerzumban játszódik, de egy teljesen önmagába értelmezhető egység, és nem azzal van elfoglalva, hogy majd 6 film múlva mi lesz a sztori, hanem hogy mi a sztori most, ráadásul úgy teszi ezt, hogy nem érződik úgy, hogy nem része a univerzumnak, mert teljesen logikus, hogy ebben a filmben miért nincsen például Amerika Kapitány Vasember, például a univerzum építésnél nekem mindig egy bajom, hogyha szerepelhetne egy univerzumban élő karakter abban a filmben, akkor zavar, ha nem szerepel, például a Winter Soldierben, ami a SHIELD bukásáról szól, nem volt említés a SHIELD ügynök Hawkeye-ról, hogy mi van vele, pedig oda abba a sztoriba kellett volna. Bevallom, nekem a Ragnarök is jobban tetszett volna, hogyha Doctor Strange többet szerepel benne, mert szerelmes vagyok a Doctor Strange karakterébe.
Igen, ez kicsit fura volt nekem is, hogy megjelenik egy ilyen tök érdekes, önmagában tök érdekes karakter, és igazából megmutatja az ajtót, majd soha többet nem látjuk.
Igen, de ebbe is logikus, mert ő ugye a föld védelmével van elfoglalva, mivel a film nagy része meg nem a földön játszódik, az már nem Jogos. Az ő dolga, hogy...
Ti mit csináltok itt? Hát most itt vagyunk, mert idejöttünk. Jó, akkor menjetek vissza, szevasztok. Ennyi.
Igen.
Nagyon jók az új karakterek, mert azok pont ezek a kis színes ilyen mellékszereplők, akiket bedob, és valószínűleg a többi Marvel filmben már nem is fognak szerepelni, de itt így tök jó, tök helyén vannak, főleg a kőember, Korg.
Én még őt nagyon szeretném.
Én engem csak a kőember és a csótány ember Buddy Cup movie, ezt várom. Szóval én leszom az egész Infinity War, adjátok meg nekem a kőember és a csótány ember Buddy szuperhős movie. Ki tudjátok találni, hogy a Taika Waititi melyik filmet említi meg, mint fő ikletforrás? Írja, hogy 70-es, 80-es évek science fiction fantasy, Nagy zűr kis Kínában.
Jó,
ne. Szóval csak ezt mondom, hogy ennyire kell komolyan venni épp ezt a filmet, és ez tökéletesen így van jól, hogy Led Zeppelin zenére villámot szórnak benne. Szóval, hogy kell a francnak a DC a depressziós szupermennyével, amikor Led Zeppelin zenére villámot szórnak ebbe a filmbe.
Én ezen a ponton mondanám akkor az első negatívumot a filmmel kapcsolatban. Én ezt egy picit megúszásnak tartom, hogy az egész film, hogyha megnézitek, végig úgy van hangilag kezelve, hogy mondatok után ilyen szintetizátor hangok szólalnak meg, tök váratlanul, teljesen előkészítetlenül, tök jó hangulatot ad neki, csomó mondat végnél ott van valamilyen akkordlefogás, meg valami fura csilingelés, de hogy közben nem hallunk például ilyen zenéket. Tehát ezek csak effektek, amiket hallunk. Egy vagy két zene van az egész
filmben. Én meghallgattam, nagyon jó a soundtrackkal.
De én most nem a soundtrackről beszélek. Van ez a score, ami a filmzenén túl még ott van a különböző dialógusok között, és én például baromira hiányoltam azt, ami a Guardians-ben nagyon-nagyon jól működik szerintem, hogy effektíve régi slágerek megszólalnak. Oh. És az, hogy a Led Zeppelin van a film elején, majd a film legvégén, ad ugyan neki valamiféle keretet, és ugye mind a két alkalommal a Surtur megjelenésénél szólal fel az Immigrant Song, de egyébként meg én közben is hiányoltam volna valahogy ezt a fajta ilyen szinti pop világot
de
még a filmben.
De a Guardians-ben volt ennek jelentősége, igen, hogy ott az miért igen, kerül be. Igen, nekem egy kicsit, lehet, hogy egy kicsit zavart volna, hogyha igen, a Thorban ez megtörténik.
Én ezt úgy gondoltam volna, hogy akkor egy az egyben ráépítenek arra a hangulatra, ami például igen. a Guardians of Galaxy-nek egy jelentős részében viszi a dolgot.
Szerintem se akartak elmenni nagyon Guardians úgymond koppintásba.
Már így is az valamelyest, lássuk
be. Másrészt meg tényleg ott azt hiszem azért is több, például egy Suicide Squadnál ami szintén nagyon használt ezeket a régi slágerzenéket, mert hogy ellenben a Suicide Squad-dal, igen, a Guardians of Galaxy-ban ennek dramaturgiai funkciója volt, hogy miért ezek a számok szólnak. Itt ugye Immigrant Song az megidézi, annak a szövege az pont az ilyen viking mitológiát idézi meg, szóval, hogy érthető, hogy miért pont ez a szám került bele, de engem nem hiányzott, főleg mert én nekem nagyon élveztem ezt a 80-as évekbeli Synthwave filmzenét, még hogyha annyira filmben nincs is olyan jellegzetes hős dallam, amit egy, de általában ma már nagyon kevés szuperhős filmnek, szóval legtöbbnek ez a hibája, hogy nagyon kevésnek van olyan jellegzetes hős témája, mint mondjuk a John Williams-es Superman zene, vagy a Danny Elfman-es Batman zene, ami azonnal eszébe jut a hős, hogy felbukkan a hős, és akkor ez a ilyen fanfáros, hatalmas zene megszólal. A filmzenét,
hát talán az Avengersnek volt utoljára
igen,
ilyen.
Igen, annak van egy jellegzetes dallama is egyébként.
A filmzenét amúgy Mark Mothersbaugh nevű filmzeneszerző szerezte, aki azért fura nekem, mert hogy eddig tipikusan olyan filmzenékhez szerzett, vígjátékokat, animációs vígjátékokat, Wes Anderson filmet, 21 Jump Street-et, Hotel Transylvania-et, szóval Lego kalandot, szóval olyasmi filmekből, amikben általában az ember nem a filmzenére figyel, mert azért szerintem egy science fictionnél, meg egy fantasy-nál ott mindig hangsúlyosabb a atmoszféra miatt, mint egy vígjátékba a filmzene, és jobban eszünkbe jut egy szuperhős filmről, vagy egy science fictionről a filmzene, mint egy Tenenbaum a háziátoknak a, vagy bármilyen ilyen hétköznapi vígjátéknak a filmzenéje, és ehhez képest ez nagyon sokat hozzáad szerintem ebbe a filmbe a filmzene az atmoszférához.
Én nagyon szeretem a John Williams-et is, nyilván minden klasszikus John Williams itt van a fejemben, és bármikor eldúdolgatom, De én nem minden egyes film esetében vágyom arra, hogy legyen valamilyen könnyen megjegyezhető dallamvilága.
Ja, ne, én sem minden egyes, csak szerintem pont ez a science fiction, fantasy, szuperhős zsáner, ahogy ez, ahol ez úgy
adná magát.
Igazából. Én egyébként teljesen elégedett voltam ezzel a score-ral, ami benne volt, mert néha úgy éreztem volna, hogy azért a Stranger Things-ben ezt jobban megcsinálták, legalábbis a második évadon, de ott annyira erős volt ez. Igen. Tehát az annyira tetszett nekem, annyira tudott borzolni közben, úgyhogy például nem is volt olyan jelenet benne, amitől így félek, de amikor ez megszólalt, akkor azt gondoltam például a második évad alatt, hogy na, ez ennek így van hangulata, ennek így van súlya.
Akkor viszont folytassuk a negatívumok sorát, mert még van azért kötözködni való. Egyrészt, amint már részint a Máté is említett, hogy a dramaturgia az tényleg annyiból áll, hogy nincs semmi probléma, egyszer csak lesz egy kis probléma, aztán megoldódik ez a probléma. Ennyire baromi egyszerű a folyamatábra. Egyáltalán nincsen túlbonyolítva, ezt mindenki dönts el, hogy jó vagy nem jó. Szerintem jó, mert a köztes matéria az jól van feltöltve, ezt már megbeszéltük. Viszont az klasszikus szuperhős filmeket idéző akciójelenetek, azok szintén nem túl kidolgozottak. Tehát nem biztos, hogy volna rá igényem, hogy legyen több belőle, de ha már...
Mire gondolsz?
Az, hogy ezek nem túl kreatívan elkészített akciójelenetek.
Ja,
nem túl agyalt jelenetek, ahol bármi összecsap. Tehát az, hogy a Hela szépen legyak, nem tudom, 300 katonát azon az udvaron,
az sem volt jó koreografálva igazából.
Tényleg abszolút nincsen túl koreografálva, vagy mint például egy Kingsmanbe, hogy most így a csúcsot mondjuk egy ilyen templomi verekedés, és ilyen...
Vagy a John Wickben például, igen, ott,
ez
ahol...
fogható, de például nekem ezek a nagyon egyszerű ilyen full CGI verekedések is sokkal jobban működtek, mint például egy Batman vs. Supermanbe, épp azért, mert míg az próbálta magát halálosan komolyan venni, ez az egész nyilván sokkal kevésbé vette magát komolyan, így ez az egész színes, súlytalan, rágógumi akciójelenet is úgy sokkal jobban illeszkedett, és sokkal jobban működött.
Egyébként a verekedésekből, ami ebben a filmben volt, nagyon sajnáltam, hogy gyakorlatilag kihagyták a Thor vs. Hulk bunyónak a velejét. Tehát ott nem történt semmi igazából, ott volt egy-két pofon, ami gyakorlatilag egy olyan...
ütött egyet Thor, igen, ütött egyet Hulk.
Igen, és az is egy kicsit el volt csalva, mert úgy vágták meg, hogy akkor egy ilyen, láttunk egy nagy zöld suhanó blurt, meg egy neki suhanó fekete bőrszínű blurt neki. Viszont ami tetszett, hogy végre a kalapás szempontjából is megmutatták, milyen érzés az, amikor fejeken repül keresztül, és így körbe repül. Az egy érdekes jelenet volt, hogy akkor így egy first personba követjük a kalapácsot.
Igen, és az azért volt nagyon jó gag, mert gyakorlatilag Thor ebben az epizódban teljes mértékben megszemélyesítette ezt az eszközt. Tehát ahol ő szépen elmondta, hogy milyen jó kapcsolatot ápol vele, mennyi közös élményük van, tehát hogy ez egy élő, lélegző valami, és most elvesztette. Tehát, hogy nekem ez jó volt, és az akciójelenetekből is valami ilyen kreatív dolgot hiányoltam, mert tényleg a Hulk vs. Thorból sokkal többet ki lehetett volna hozni. Ez tényleg ilyen, én adok egy pofont, te adsz egy pofont.
Szerintem, amikor már azon a szinten van egy bunyó, hogy a legyőzhetetlen akadálya megállíthatatlan erővel csap össze, akkor az kb. Így tud kinézni, tehát, hogy ilyen szempontból viszont szerintem tök reális volt ez a bunyó jelenet. Én amit kicsit sajnáltam, hogy viszonylag keveset szerepeltek benne a Ragnarökbéli mitológiai szörnyek, tehát tök jól fel volt vezetve szerintem a Fenrir, a farkas, de már az ő összecsapása a Hulkkal nagyon kevésnek éreztem.
Igen, nem is nagyon mutatták.
Hát, na ott tényleg az volt, hogy volt három pofon, beestek a vízbe, és a farkas leesett.
Viszont annyit láttunk belőle, amennyit a trailerben is, Hulk elkapja a farkasnak a pofáját. Ennyi,
igen.
De nagyon jól felvezették azzal, hogy oda taknyol egyébként Bruce Banner elé, és nekem úgy tűnt, hogy ő most akkor meghalt tulajdonképpen ebben. Kiugrott a gépből, nem változott át, hanem eltaknyolt.
De nem attól halt meg, mármint, hogy...
De épp ez az, hogy azért, mert egy akkorát eset, ő mint ember meghalt, viszont a benne lévő Hulk most teljesen átvette az irányítást.
Azért van ebben valami, amit a Robi mond, mert a bosszúállókban elmondja Banner, hogy próbálta magát fejbe lőni, elsütötte a fegyvert, de a szörny kiköpte. Tehát tök simán el tudom azt képzelni, csak akkor ez nem volt annyira kihangsúlyozva ezek szerint, hogy ott Banner ténylegesen meghalt.
De szerintem nincsen, hogy a emberi teste meghal, és aztán
dehogy nem, hát dehogy nem, hát pont ez az ő nagy tragédiája. Pont ez a konfliktus önmagának a Bannerrel, hogy millió meg egyféle módon próbálja kinyírni Bannert, de minden alkalommal Hulk közben él. Tehát a Hulk, ő folyamatosan azon van, hogy Bannert életben tartsa. És nem tud olyan előfordulni egyszerűen, hogy Banner emiatt öngyilkos legyen.
De épp ráadásul, azért tartja szerintem de... a Hulk életben, hogy saját maga miatt, mert szüksége van a Bannernek a testére.
Igen, de azt se felejtsük el, hogy azért azóta, hogy ez a beszélgetés elhangzott a Fekete Özvegy és Banner között, azóta Hulk nagyon sokat változott. Tehát lehet, hogy az a fajta ösztönlény, aki a kezdet-kezdetén volt a Hulk, az így próbált védekezni és féltette a saját létét, de most már eljutott ez a meghasadt elme addig, hogy valójában az ő tudata tovább tud élni, hogyha egy ilyen balesetnek köszönhetően Bennőr elpatkol.
Ez inkább úgy azért lesz érdekes, mert ugye, ahogy mondja is a filmbe, a Bennőr a film közepén, hogyha ő még egyszer átalakul Hulkká, akkor nem biztos, hogy vissza fog alakulni, szóval simán lehet, hogy úgy halt meg igen egyszerűen a Bennőr, hogy a Hulk totálisan teljesen átvette most az uralmat, hiszen amióta a film végén átalakult, utána már nem is látjuk visszaalakulni onnantól kezdve Bennőrként. Például az űrhajó, már ott is már...
Amikor ott is Hulk.
Amikor ott is Hulk, igen. És hogy tetszett nektek egyébként Hulknak a karaktere, aki egy ilyen durcás kisgyerek volt, és amúgy szerintem le volt már egy kicsit árnyalva azzal, hogy neki fáj, hogy nem szeretik őt például a Földön.
Nem tudom, mert szerintem ebben a Hulkban általában ez a két véglet van, hogy van ez a zúzás, ami a rajzfilmekben, és akkor van ez a másik véglet, amikor ilyen kis bohókás, és valahogy nem... Én nekem a Hulk az egyik kedvenc figurám az egész Marvel univerzumból, de valahogy, nem tudom, nekem a legközelebb akkor jártak az igazán érdekes Hulk megformáláshoz, amikor az Ultron korában van ez a fura belső vívódás. Az meg, hogy két évig valaki folyamatosan a Hulk testében van, azzal mi történik?
Hát de ez a fő bajom, hogy ez a karakter ennyit tud. Tehát én
és
például,
lehet, hogy igen, így van.
Én például tökéletesen unom a Grey Hulk történeteket képregényben. Engem semennyire nem szórakoztat, nem izgat, ellenben baromira idegesít. Ennek a karakternek tényleg ez a legnagyobb tragédiája, és pont ezért nincsen önálló Hulk film újabb, mert valószínűleg a Marvelnél is látják azt, hogy most egyenlőre még nincsen olyan újító szándékú rendező a levegőben, aki tudna valami új életet leelni ebbe.
Emlékszem az első Hulk filmre, én mondjuk én szerettem azt a filmet, de most már lehet, hogy egy kicsit túl hosszúnak találnám, viszont én annyira nagyon élveztem, amikor először átalakul, és úgy szurkoltam neki, hogy igen, szász szét mindent, amit látsz, igen, végre, hát mindig itt mindenki csak csesztetett téged, szász szét mindent, és ez nekem tetszik. Az a dű, ami egy emberben elő tud fordulni XY hatásra, azaz Hulkban így megjelenik egy hatalmas nagy zöld izomtömegben, és megy, és Hulknak Hulk csak zúz.
Jó, de mindnyáján ezért szeretjük Hulkot. Nem ez a kérdés, hogy miért szeretjük, az a kérdés, hogy van-e ennek még további bármilyen rétege, és szerintem nincs.
Egyébként most hirtelen eszembe jutott, már nem emlékszem, hogy melyik volt az a képregény, amiben ez az egzisztencialista válság került
van
elő.
Van egy robot.
Nem egyre gondolunk. Nem. A Hulk mélységesen... sértődött, és nagyon elege van az egész Avengersből azért, mert hogy mindenki úgy tekint rá, amilyen valójában egy hatalmas benga zöld lény, akit egyébként meg csak azért használnak, mert hogy baromi erős. És kb. Mindig akkor kérik meg, amikor szükség van egy csavarhúzóra, hogy becsavarjon egy csavart. És ebből neki elege van, hogy ő állandóan a csavarhúzó szerepét játssza el. És egyébként meg mindenki nyugtatgatja, hogy jól van, minden oké, király volt, jó fej vagy, de valójában meg csak egy eszköz. De ez is már csak egy egészen picivel viszi tovább azt, amiről eddig beszéltünk. Szóval nem, Hulk nem tud többet. Zúz és szar.
Nem is kell szerintem, hogy többet tudjon.
És én mindenképpen szeretnék a főgonoszról, Cate Blanchettről beszélni, mert ő testesíti meg igazából szerintem, hogy milyen is ez az egész film, mert ez a film egy totálisan, ahogy szerintem ezt így összerakhatjuk, most már az eddigiek elhangzottak alapján, egy totálisan style over substance jellegű film, hogy a stílus van előtérbe a tartalom fölött.
Szóval ja, hogy style over substance.
Ja, okay.
És ugyanez igaz a két Blanchettel, akinek gyakorlatilag egyetlen egy karakter eleme van, ami megkülönbözteti az ilyen sablonos, ilyen sötét elfektől, meg ilyen főgonoszoktól, az az, hogy nő. És
nem.
Ettől függet, ez egy, amúgy egy tök jó dolog, mert nem is volt eddig női főgonosz szerintem a szuperhős filmben, max a ilyen macskanőkben, amikben női hős volt, de hogy női főgonoszra én nem is emlékszek egyáltalán, és ez egy baromi jó dolog.
Például a Defendersben Sigourney Weaver a főgonosz. A
filmben azért így viszonylag kevéssé jelennek meg.
Ez a nő, ez annyira csodálatosan eladta nekem ezt a amúgy nem túl bonyolult ilyen megalomán, sértett ilyen Loki 2-t, hogy a Odin elárulta, bezárta, és ő most ebből megsértődik, és hogy most a jogos jussát vissza akarja szerezni. Olyan csodálatosan eladta ez a nő, és annyira imádtam minden egyes megnyilvánulását, annyira látszott rajta, hogy mennyire élvezi, hogy egy ilyen ördögi lehet.
Én azért nem osztom ezt a nagy lelkesedést, tehát a két Blanchett nekem egy kicsit szörnyel a defrász volt.
Szerintem azért mondod ezt, mert dögös volt.
Igen, tehát egy kicsi szexizmust érzek a hangodban. Nagyon tetszett neked az a testre feszülő spandex, meg a gót sminkje, meg az, hogy voltak csápok a fején.
És az nem tetszett nekem.
Nem, ezt nem tagadom, de azt mondom, hogy egyszerűen láttam rajta, hogy ő élvez egyszerűen egy ilyen halálördögi, ilyen halál gonosz lenni, és az a fajta gonosz, aki tisztában van azzal, hogy ebbe a sztoriba ő a gonosz. Nincsenek benne ilyen, hogy világ megváltó, mint a Ultronba. Ultron nem volt vele tisztában, hogy ő a gonosz, ő azt hitte, hogy ő jó. Csak hát mi tudjuk, nézők, hogy nem olyan jó. Élvezte ezt, hogy ő lehet a gonosz, és minden egyes megnyilvánulásában ott volt, hogy ez neki baromira jól esik, hogy itt most lemészárolja a holtak seregével az asgardi mindenséget.
Az van, hogy az már elmondtuk, hogy a Héla a halál úrnője és az alvilágnak az úrnője. Azért volt egyébként egy érdekesebb figura, mint a sötét elf.
A sötét elfnél bárki érdekesebb.
Egyébként az, igen, az a mert amit már korábban is mondtam, egyszerűen ennek a figurának érthető oka van arra, hogy miért gyakja le teljes Asgardot. És amikor kiderül, hogy tulajdonképpen Odin az ő segítségével hódította meg a 9 világot, akkor azért elég durván átértékelődik ez az egész asgardi ilyen szépelgés a világról és a mitológiáról, és az, hogy Héla azt mondja, hogy hello, azért itt együtt leigáztunk 9 világot, majd azt mondtad, hogy én túl durva vagyok neked, te meg elmész jó fiút játszani, lezársz az alvilágba, megteszel a holtak őrzőjének, és kiszabadulok onnan, akkor teljesen érthető, hogy onnantól rohadtul fogom élvezni, hogy végre itt több ezer év után kibírtam szabadulni, és akkor ami a csövön kifér, szétbarmolom magam körül a világon. Tehát én ezt a szexiséget nem tudom hova tenni, engem ez annyira nem foglalkoztatott, nekem nagyon bejött ez a sokszarvúsisak, ennyi. Azt nem értettem, hogy mi alapján váltogatja a hosszú fekete haját.
Az a harci sisak.
Hát az a Pokémonban, amikor az Ash mindig a Pokémon csapda előtt hátra baszta a baseball sapkáját.
De tényleg ennyi, amikor jött a hírig, akkor mindig felvette
a sisakot. Ami tökre nem volt logikus, mert az csak akadályozott. Tehát ez már olyan, belekap egy kicsit a szél,
hadviselés, hogy megfélemlítsed az ellenfeledet.
Meg szerintem, ami tök fontos elmondani még erről a karakterről, hogy Lokival és a Thorral való viszonya, abban semmilyen rejtélyeskedés nem volt, nem volt ilyen pömpölő méregetés, hanem elmondta, hogy hello, én vagyok a ti nővéretek, akiről nem tudtatok, ez lesz. És ezzel nem vitatkozol. És ez egy kőegyszerű karakter, ezt hozzá kell tenni, de talán pont attól tudja nagyon érdekessé tenni a két Blanchett, hogy ő ezt így felfogja, hogy itt nem kell túljátszani, nem kell túlgondolni ezt a karaktert. És egyébként, fun fact, én úgy tudom, hogy a két Blanchett a gyerekei kérésére vállalta el ezt a szerepet. Ha anyám lenne a halál úrnője a Thor Ragnarökben, én lennék a legboldogabb kisfiú a világon. Tehát egy így respekt.
A rejtélyeskedés még azért jó, hogy bedobtad, mert ezzel kapcsolatban is egy fityiszt mutat azért a film, tehát most már ez a negyedik olyan Marvel film, ahol a Loki ármánykodását kell néznünk, és legalább ebben is sikerült valami
de
újat ez belehozni.
De ez például tökre tetszett, hogy a Loki ármánykodása erre a pillanatra már ilyen kiszámíthatóvá, már triviálisá vált.
Így van.
És próbálta ugyanazt csinálni, mint eddig, de már úgy nem nagyon tudott.
Beleszámolták a képletbe.
Igen, és azt azért nem hangsúlyoztuk ki, hogy azért több önreflexivitást is elbírt volna a film. Itt volt az egyik, amikor tényleg így elmondja a Thor, hogy jaj, azt hitted, hogy bedőlök neked, hagyjál már. Pontosan tudtam, hogy ezt fogod csinálni. És már mindannyian tudjuk, hogy igen, a Loki itt valamit gecizni fog. És megtörténik, és akkor számítottunk rá, és haha.
De az egész filmre amúgy igaz, amit elmondott a Dani a két Blanchettről, hogy nagyon egyszerű a alapjaiba, de annyira látszik, hogy mindenki annyira imádta ezt a filmet csinálni, és annyira jól érezte magát a rendezőtől kezdve a zeneszerzőn át a bármelyik szereplőig, hogy ez egyszerűen átragad a nézőre, és egy ilyen feel good kalandmozi. Nem az idei év legjobb képregényfilmje valószínűleg. Valószínűleg nem is nincs ott az idei év legjobb filmé között, de ha ilyen könnyed space fantasy kalandfilmként az elmúlt évekből biztos a egyik legszórakoztatóbb dolog. Annak ellenére igen, hogy kiderül benne a jovális nagypapáról, hogy fiatal korában Hannibal Lecter így volt. és milyen geci módon ott adja az izét, a Anthony Hopkins benne így szomorog, hogy jaj, lejárt az ő ideje, meg ezt nektek kell már megoldani, és meghal, és hagyja, hogy ott a ő izéjét, az ő bűneit, az ő mocskát, majd a fiúk majd föltakarítják. Én már ez öreg vagyok, én elmegyek a Valhallába, ti meg azt csináltak, amit akartok.
Az az igazán durva, és szerintem annál a jelenetnél éreztem azt, hogy azért itt teszem, hogy itt ez komoly, és ez a csávó azt mondja, hogy nem bírom tovább csinálni. És utána kiderül, hogy nem arról az, hogy nem bírja tovább csinálni, hanem ennek nem vállalja a felelősségét.
Igen,
ez
igen.
Azért nagyon-nagyon komoly dolog szerintem egy ilyen képregény filmtől.
Na, akkor szerintem végre érünk a podcastnek, akkor ajánljuk ezt a filmet?
Vagy? Egyértelműen.
Mindenképp. Én záró gondolatnak csak annyit, hogy a Waititi ugye azt nyilatkozta le még tavaly, hogy ő mindenképpen egy olyan filmet szeretne készíteni, amiről az emberek, ha kijönnek, akkor vigyorognak is, és jó érzésük van ezzel kapcsolatban. Nem kell itt mindenféle jelzőket ráagadni, vagy az évtized legjobb Marvel filmje, vagy a legjobb Thor film, vagy nem tudom, mind hülyeség. Élveztük, jó volt, vigyorogtam, és egy film, amikor eléri azt a célt, amit kitűzött magának, annál szerintem nincs jobb. És ez a film elérte. Én ezért igen. Tudom mindenkinek ajánlani, aki egy kicsit is nyitott és szereti a spandexes filmeket.
Dettó teljesen egyetértek.
Nekem a végére még egyszer hadd hozzam vissza Korgot és Miket a csótány ember. Az a durva, hogy nem gondoltam volna, hogy a Groot Rakit párosnál lehet még cukibb és érdekesebb és viccesebb figurákat kitalálni. Ez egy tök más duó egyébként, mint a Groot meg a Rakit. De egyszerűen annyira kevésszer, de akkor annyira erősen vannak hát jelen abban igen, a pár jelenben.
Számomra egyébként vitték a filmet.
Annyira, vitték a filmet. A hallgatók ugye nem látják, de beszélünk róla, és mindenki vigyorog. Tehát, hogy eszünkbe jut, és már attól jó érzés. Jézus, tehát tényleg a Korg, a csávó, aki annyira szar forradalmát, hogy a világon nincsen, mert nem nyomtatott elég röpiratot, hát nem árkó, ez mennyire beteg már, de hogy ezt így kitalálják.
A vége jelenet volt igen. A legjobb.
A majdnem megfordult a székről.
Hogy a csótány ember, te hol lakol? Hát ő már nem él, csak véletlenül ráléptem, annyira rosszul érzem magam, hogy egész nap itt cipelem magammal, mert rosszul érzem magam, mert a lelkiismeret furdásom, és akkor hirtelen a csótány ember felé, jaj, te ész, de jó! És ez vége van a jelenetnek.
Ezt azért vágjuk ki, mert ezt a point ezt nem szabad előni, mert ez annyira egy gyomorrugásként ért, másfél óra mosolygás után, majdnem lefordultam a székről. Ráadásul tényleg az benne a zseniális, hogy a Taika Waititi, ugye a kőembernek a hangja, és ezen a full, sima, hétköznapi, új-zélandi ilyen
köznyelvben,
mintha itt be lenne füvezve kb. Olyan
nagyon vékony hangja van ráadásul.
Beszél, hogy ilyen, yo man.
Getting out of this place, wanna come? Mindenkinek egyébként angolul is meg kell nézni ezt a filmet.
Abszolút, nem tudom szinkronosan elképzelni, már csak a kőember miatt.
A kőember szinkronja borzalmas volt, azt hiszem, hogy a Hajdú Steve volt a magyar hangja, az nem volt jó. Egyébként a többi nem volt para. Tehát a Jeff Goldblum magyar hangja is oké volt, a Toré is, de azért ez inkább egy idegen nyelven nézős film.
Jövő héten is jövünk, addig is sziasztok, köszönjük a figyelmet, kövessetek minket iTunes-on, YouTube-on, Mixcloud-on, ott vagyunk mindenhol az éterben, iratkozzatok fel, kommentáljatok, lájkoljatok, shareljétek a videóinkat, rakjátok ki Twitterre, Instagramra, Tumblrre, ahova akarjátok. Vegyétek meg Spotify-on az albumot.
Nyomtassátok ki, utána szkenneljétek be.
Röpiratban terjesszétek, hogy vagyunk.
De elég röpiratban, hogy ne csak az anyukátok jöjjön el, hanem még minimum még egy embert hozzatok. Innen jelentkeztünk a Metu Rádióból. Ez volt a Roboraptor Podcast. Sziasztok.
Szevasztok.
Sziasztok.
Hello.
Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt mára a Roboraptor.